Álljunk fel és olvassuk, illetve elolvasom én, Jakab apostol leveléből, a harmadik rész második versétől, Jakab 3:2-től következő ige szakaszt. Sokat vétkezünk mindnyájan, de ha valaki beszédében nem vétkezik, az tökéletes ember, meg tudja fékezni az egész testét. Ha a lovak szájába zablát vetünk, hogy engedelmeskedjenek nekünk, egész testünket irányíthatjuk. Íme a hajókat, bármilyen nagyok és bármilyen erős szelek hajtják is őket, egy egész kis kormányruddal oda lehet irányítani, ahová a kormányos akarja. Ugyanígy a nyelv is, milyen kicsi testrész mégis nagy dolgokkal kérkedik. Íme egy parányi tűz milyen nagy erdőt felgyújthat. A nyelv is tűz, a gonoszság egész világa. Olyan a nyelv tagjaink között, hogy egész testünket beszennyezi és lángba borítja egész életünket, miközben maga is lángba borul a gehenna tüzétől. Mindenfajta vadállat és madár, csúszómászó és tengeri állat megszelídíthető, meg is szelídíti az ember. A nyelvet azonban az emberek közül senki sem tudja megszelídíteni, fékezhetetlenül gonosz az, telve halálos méreggel. Ezzel áldjuk az Urat és Atyát, és ezzel átkozzuk az Isten hasonlatosságára teremtett embereket. Ugyanabból a szájból jön ki az áldás és az átok. Testvéreim, nem kellene ennek így lennie. Köszönöm neked, mennyi édesatyám, a felolvasott szakaszt. Hálás vagyok azért, hogy egy egész fejezet szól a Bibliában a nyelvről, illetve a beszédről. Kérlek téged, hogy a te szent lelked által tudjuk most picit jobban megérteni azt, hogy mire is gondolt itt Jakab, és mi az, ami a mai világban, a 21. században ebből hasznosítható, és ami számunkra üzenettel bírhat. Nyisd meg így, kérlek, az értelmünket, hogy be tudjuk fogadni azt, amit ma üzensz nekünk. Amen. Cheryl Pruitt 4 éves volt, amikor elég sokat forgolódott édesapja műhelyében, apja mellett a munkahelyén, és majdnem minden nap eljött hozzájuk a teljes ember. És ez a teljes ember minden egyes nap úgy köszöntötte Cherylt, hogy van az én kis szépségkirálynőm. Cherylnek tetszett a dolog, hát egy 4 éves kislánynak nyilván jól esik egy ilyen köszönés, egy ilyen bók, és hát eleinte kicsit zavarba volt, de aztán egyre jobban hozzászokott, megszerette, megtetszett neki ez a kifejezés, és egy idő után gyermekkori álmává lett ez a szó, szépségkirálynő. Majd aztán kamaszkori álmává lett ez a szó, és végül céllá vált az életében, egészen úgy, hogy 1980-ban ő lett Miss Amerika. A dolognak van egy másik oldala is, szintén igaz történet alapján. Egy ifjúsági csoportban volt egy Annie nevű lány, és hát ő nem volt kifejezetten szép, mondhatni, hogy egy ilyen kövérebb kislány volt, vagy kövérebb lányzó volt, de egy egész jó kis ifjúsági közösségben oda tudott járni, és az egyik ilyen alkalommal 12-en voltak egy ifjúsági alkalmon, és az ifjúsági vezetőjük egy mentőcsónak nevű játékot, vagy szituációs történetet hozott nekik. Ennek a lényege az volt, hogy ennek a 12 fiatalnak bele kellett képzelnie a magát egy szituációba. Ők hajótöröttek, de a hajótörésnek túlélői, és van egy mentőcsónakjuk, amit egyszerre elérnek mind a 12-en, és ez a mentőcsónak 11 férőhelyes, 11-en férnek csak bele, különben elsüllyed. És meg kell oldaniuk ezt a szituációt. És ebben a csoportban kialakult egy társalgás, eleinte tanástalanul néztek egymásra a fiatalok, hogy most mi legyen, de aztán valahogy elkezdett az ilyenkor talán szokásosnak nevezhető menetben haladni a dolog. Először a fiúkat ejtették ki, hogy rájuk mindenképpen szükség van az evezésnél, az erejük miatt. Nyilván a sportosabb srácok hamar kiestek emiatt. Aztán a sportosabb srácok nem hagyták, hogy a csinos lánykák cápák martalékává legyenek, akkor őket is kiejtették. Szépen lassan mindenkinek meglett az indoka arra, hogy miért van szükség rá a mentőcsónakban. Egyedül Anira nem nagyon került a sor, és Ani nem volt egy buta lány, egy idő után azt mondta, hogy majd én kiugrom. És mondták, hogy nem, hát szó sem lehet róla, nem hagyunk itt senkit, tényleg rád is szükség van. És Ani visszakérdezett, hogy akkor egy okot mondjatok, hogy miért ne. És néztek egymásra bambán a csoport tagjai, és nem tudtak mit mondani Aninak. Aztán végül azt mondták az ifjúsági csoport vezetőjének, hogy ezt a problémát nem tudtuk megoldani. Ugyanakkor hiába nem vetették ki Anit sem, Ani tényleg kiugrott, és másnap öngyilkosságot követett el, nagyban köszönhetően ennek a történetnek is. És az ifjúsági csoport tagjai döbbenten álltak az öngyilkossága előtt, mert tényleg annyi minden lett volna, amiért élhetett volna, de adott helyzetben, adott szituációban egy sem jutott eszükbe, vagy éppen nem mondták ki. Ez is jól példázza, amit Jakab apostol itt több versen keresztül, több különböző példában elmond, hogy a nyelvnek iszonyatos ereje van. Tényleg nagyon nehéz azt kifejezni szavakkal, kicsit furcsa ez a kép, tehát szavakkal nehéz kifejezni, mekkora ereje van a nyelvnek. Mert látszólag tényleg egy kis parányi dolog. Egy-egy szó nem is tűnik olyan nagynak, talán gyorsan elszáll, szoktuk is mondani, a szó elszáll, de nagyon is mély nyomot tud hagyni mások életében, akár pozitív, akár negatív irányba. Amikor a teremtésnél azt olvassuk, hogy Isten a saját képmására alkotta az embert, nem egy teológiailag kifejtett vélemény, de én azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb megkülönböztető elem, ami az állatoktól megkülönböztet minket, és azt jelenti, hogy Isten képmására lettünk alkotva, az nyilván a gondolataink komplexitása. Olyan bonyolult lény az ember, amilyen semmilyen más élőlény vagy teremtmény nem nevezhető ennyire összetettnek. És hát nagyon sok nyelvfilozófiát tanultam én is az egyetemen, ennek jó része elég unalmas, úgyhogy nem megyek bele, de nagyon sokan mondják azt a nyelvfilozófusok közül, hogy maga a nyelv, a beszéd, a gondolataink kifejező eszköze az, ami igazán nagyjá teszi az embert. Ők nyilván ezt evolúciós okokra vezetik vissza, ebben itt valószínűleg, illetve biztos vagyok benne, hogy tévednek, de azt, hogy a nyelv miért és mennyire fontos, az abban elég nagy az egyetértés világszerte. Mert hogy nincs még egy olyan élőlény, amely beszélni tudna, amely kommunikálni tudna, és amely a komplex összetett gondolatait, melyek talán nincsenek is neki, el tudná mondani, ki tudná fejezni. Az ember viszont valamiért megkapta Istentől ennek a képességét. Az Édenkertben kétféle kapcsolata volt az embernek. Volt ugye egy mondjuk így függőleges kapcsolata az Istennel, ugye minden nap, vagy hát nem is tudom, hogy működött ez egészen konkrétan, de rendszeresen beszéltek Istennel. És tudjuk ezt a teremtés története kapcsán az Édenkertben, hogy volt egy kapcsolata Istennel, Ádámnak és Évának, és persze volt egymással is egy kapcsolatuk. És a nyelv is ebben a két dimenzióban működött. Egyrészt Istennel beszélgettek, tehát használták a nyelvüket az Istennel való kommunikációra, az ő dicsőítésére, és másrészt nyilván egymással is beszélgetett Ádám és Éva. Ez nem változott a bűnbeeséssel sem. Az ember továbbra is tudja Istent dicsőíteni, és tud a másik emberrel kommunikálni. De a bűnbeeséssel bejött egy másik, egy ellentétes funkciója a nyelvnek. Egy elképesztő erejű eszköze lett az embernek a rombolásra. Mert olyan egyszerű a nyelvet használni, és olyan hamar megtanuljuk a vele való bántást, hogy tényleg bárki tudja alkalmazni. Egy hatalmas lehetőség, eszköz az ember kezében, hogy a saját céljait elérje. És milyen az ember a bűnbeesés óta? Az az egyetlen célja, hogy saját maga előrébb jusson. Legyen ez bármi. Van akinek a pénz, van akinek a hatalom, lehetne sorolni. És mindent ennek rendelünk alá. És minden eszközt bevet az ember, hogy elérje ezt a célját. Alapesetben, most még nem beszélek a megtérésről. Tehát maga a nyelv egy óriási lehetőség, és az ember ezt sajnos kegyetlenül ki is tudja használni. Az egyik legkevésbé korlátozott bántási eszköz a nyelv. Tehát nyilván nem mehetek oda az utcán, és üthetek le bárkit azért, mert csúnyán nézett rám. De korlátlanul, vagy büntetlenül mondhatok rá valami csúnyát, mert ezt a törvény nem bünteti. De lehet, hogy ezzel nagyobb sérüléseket, vagy hosszabb távú, maradandóbb sérüléseket okozok, mintha odaütnék egyet. És mégis valahogy ez az aránytalanság jellemzi a nyelvet, hogy kicsi, nagyon nagy hatalma van, mégis nem korlátozza az ember. És nem véletlen, hogy ezeket a gondolatokat feszegeti Jakab elég hosszan, hogy a nyelv kontrollja az ember számára lehetetlen. Mert hogyha az ember kontrollálni tudna a nyelvét, akkor tökéletes lenne. Aki a beszédében nem vétkezik, az tökéletes ember. Ezt írja le Jakab. Tudjuk azonban, hogy nincs tökéletes ember, ennél fogva logikus, ebből következik, hogy nincs olyan ember, aki meg tudná fékezni a nyelvét. Mindannyian vétkezünk a nyelvünkkel, de természetesen ez az igevers nem szabadít fel arra, hogy akkor bármikor, bármilyen szituációban azt mondunk, amit akarunk. Igenis a kontroll az a mi felelősségünk, amennyire csak lehet. Önmagában a nyelvnek a kontrollja az minden emberre jellemző. Valamilyen oknál fogva mindenki vissza tudja fogni a nyelvét bizonyos szituációkban. Tehát részben azért az ember tudja magát kontrollálni. Még politikusokon, sportolókon, közszereplőkön is meg lehet figyelni, akik adott szituációban mondjuk érzelmesebb helyzetbe kerülnek, hogy tudják magukat kontrollálni egy bizonyos szintig. Nyilván egy célból. Tehát valószínűleg az ő céljuk az, hogy elérjenek valamit, és ennek az eszköze a nyelv kontrollálása is. Ugyanakkor a megtért embernek, nyilván aki Krisztussal jár, egy teljesen más célból kell kontrollálni a magát. A kereszténység lényege Krisztusnak a követése, vagy hogy kicsit pontosabban fogalmazzak, lehet, hogy itt csúnyában hangzik, de erről van szó, Krisztus utánzása. Összegyűjtöttem néhány pontot, amikor Krisztus, Jézus beszédéből tudunk valamilyen következtetéseket levonni, és hát a teljesség igénye nélkül, de ötöt elhoztam, öt ilyen alapelvet, hogy hogyan, miről, kivel beszélt Jézus. Ezek nagyon tanulságosak lehetnek ma is, és rávezethetnek minket arra, hogy talán hogyan érdemes időnként beszélni, vagy nem beszélni. Az első és egyik legfontosabb, ami eszembe is jutott, hogy Jézus mennyire egyszerűen beszélt. Nagyon-nagyon sokszor használt ugye példázatokat, egyszerű felszólító mondatokat, és éppen ellentétben állt azzal, amit a farizeusok nagyon sokszor csináltak, ugye díszes imádkozás. Jézus sokkal egyszerűbb volt, és ez meghökkentette az embereket. Nem volt megszokott a kor társadalmában, és ez ma is így van. Nagyon ritka a tiszta, őszinte beszéd, az egyszerű beszéd. A munkám során is, ugye rádióban dolgozok, és nagyon sok megszervezett sajtóeseményen veszek részt, és rengeteg olyan klisé van, amit elmondanak a közszereplők, sportolók, előre felkészülnek abból, hogy mit fognak mondani, és aztán minden egyes interjúban, tévének, rádiónak, újságnak ugyanazt elmondják. Azért, mert ők azt akarják, hogy mindenki ezt az adott néhány kifejezést, szót hallja és jegyezze meg tőlük. És nagyon-nagyon ritka az őszinte beszéd, amikor tényleg egy kérdésre egy egyedi, őszinte válasz jön. Jézus azonban pontosan ilyen volt, és akárkivel beszélt, az őszintesség jellemezte a szavait. És ez sokszor meghökkentett mindenkit, mert szokatlan volt, de mégis tiszta, és ez alapvetően egy teljesen pozitív tulajdonság. Ugyanakkor nem ellentétes ezzel, kiegészíti, hogy volt, amikor Jézus hallgatott. Több olyan szituációt olvasunk a Bibliában, amikor Jézus nem ment bele értelmetlen vitákba, főként a farizeusokkal. A Márk evangéliumában olvashatjuk azt a történetet, hogy megkérdezik Jézustól, hogy honnan veszi ezt az erőt, ezt a hatalmat, amivel gyógyít. És erre azt mondja Jézus, hogy mielőtt megmondom, én kérdezek tőletek. És megkérdezte tőlük, hogy Keresztelő János honnan vette az ő hatalmát, mennyből vagy emberektől. És ezzel nyilván sarokba szorítja a farizeusokat, talán ismerjük a történetet, a végkifejletet, ők nem válaszolnak, és erre azt mondja Jézus, hogy akkor én sem válaszolok. Tehát egy kifejezetten kritikus kérdésre, aminek az volt a célja, hogy Jézust kínos helyzetbe hozzák, elkerülte a válaszadást. Vagy az is előfordult, hogy egész egyszerűen nem vette figyelembe az adott kérdést. Tehát amikor a samáriai asszonnyal, vagyis a házasságtörő asszonnyal állítanak be Jézushoz, hogy mi legyen vele, mit tett, akkor Jézus nem mond semmit arra, hogy mi legyen. Nem arra a kérdésre válaszol. Tudott tehát hallgatni, és amikor viszont beszélt, akkor nagyon őszintén beszélt. Ma az egyik legnehezebb szituáció a hallgatásra visszatérve, szerintem a keresztény emberek számára, hogy mit csináljanak, hogyha támadják a vallásukat. Ez egy nagyon izgalmas kérdés, mert gyakran előfordul. Ma nagy divat lehet megtámadni a vallásokat, és olyan kérdéseket feltenni, amikre bizony nehéz válaszolni. És talán Jézus példát ad számunkra, és én azt hiszem, hogy ez egy követendő dolog, talán átfordítható mondjuk egy ilyen szituációra, hogy amikor kifejezetten bántó szándékú vagy támadó kérdéssel találkozunk, akkor nem érdemes belemenni a vitába. Akinek csak az a célja, hogy megalázzon minket, mint keresztényeket, vagy kínos helyzetbe hozzon, bebizonyítsa, hogy nem tudunk válaszolni, abban teljesen fölösleges belemenni. Nem kell Isten ügyvédjét eljátszanunk, akkor sem, ha nem tudunk válaszolni egy kérdésre. Nem jelentett ki mindent Isten nekünk. Mi keresztények nem lettünk mindentudók attól, hogy megtértünk. Vannak kérdések persze, amiket megértettünk, vannak dolgok, amiket máshogy látunk, de hogyha van olyan kérdés, amire még mindig nem tudjuk a választ, az nem szégyen. Akkor bőven elég annyit mondani, hogy ezt nem tudom. Vagy ebben én ezt hiszem, de nincs róla 100%-os meggyőződésem. Harmadik pontként azt írtam fel, hogy Jézus nem nézte azt, hogy kivel beszél. Szintén a munkámmal kapcsolatban tapasztaltam azt, az első néhány héten vagy hónapban is teljesen be voltam zsongva, rá voltam pörögve azokra az interjúkra, amikor olyan emberekkel beszéltem, akiket korábban csak tévében láttam. Akik úgymond ilyen híresebb emberek, és kifordultam magamból, hogy mi lesz, jót kérdezzek, szépen legyek felöltözve, mert mi lesz, ha ő mást gondol rólam. És le kellett higgadnom, és egy idő után sikerült is azt végig gondolni, hogy ugyanolyan ember, mint az a mézes kalács készítő, akit én keresek meg, és akinek talán nem tartottam annyira az interjújától. De nincs közöttük semmilyen különbség. És Jézus ebben nagyon-nagyon formabontó volt, és egy nagyon új látásmódot hozott, ami a mai napig nehézség, még a megtért keresztényeknek is, de így kellene viselkednünk. Egy olyan példa jutott eszembe, talán két szélsőség, hogy Jézus ugyanúgy tudta kezelni Zákeust, aki valahol kereste őt, de mégis elbújt előle egy fán, és Jézus mégis megkereste, akart vele beszélni, nem derogált neki egy gyűlölt emberrel társalogni, és aztán vacsorára menni hozzá, és ugyanúgy szóba állt, sőt megvédte azt a Máriát is, aki tényleg magát teljesen megalázva, sírva borult a lábaihoz, és a hajával törölgette Jézusnak a lábát. Tehát két nagyjából ellentétes szituáció, és Jézus mind a kettőben úgy nyilvánul meg, hogy odafigyel, szóba áll, és szeretettel áll szóba az adott személlyel. Tudom, hogy ez nagyon nehéz, de nem tehetünk különbséget ember és ember között. Ugyanúgy Isten teremtményét kell látnunk abban, akiben nagyobb presztízst látunk, függetlenül az öltözékétől, az anyagi helyzetétől, a társadalmi státuszától. Ez talán az egyik legnehezebb, amiben Jézus viszont egyértelmű példát adott nekünk. Negyedik pont. Ez elsősorban nekem szólt, de talán van még itt olyan, nem tudom, akinek ez jelenthet valamit, hogy meglepő, vagy nem éppen meglepő módon Jézus nem került el a konfliktusokat. Nem félt felemelni a hangját, vagy talán nem közvetlenül a nyelvhez, a beszédhez kapcsolódik, de nem félt ostort ragadni, amikor az ő atyának a szentségéről és a templomnak a tisztességéről volt szó. Volt olyan alkalom, hogy a farizeusoknak nagyon durvát mondott Jézus. Nem azért, hogy megbántsa őket, és nem azzal a céllal, hogy porigalázza őket, de az, hogy valakit messzelt sírnak neveznek, hogy belül rothadó hullák vannak a lelkükben, az még ma is elég durván, pedig hozzá vagyunk szokva a durva kifejezésekhez a filmekből, meg a médiából. Akkortájt pedig ilyet mondani a köztisztességben álló vallási vezetőknek iszonyatos botránkozást kelthetett. De Jézus nem félt ilyen kifejezést használni, és ezek alapján bizonyos céllal, nyilván nem a másik megbántásának céljával, de nekünk is lehet. És ha ez eléri azt a célt, hogy a másikat kimozdítjuk a komfortzónájából, akkor meg kell mondani, hogy el fogsz kárhozni adott esetben. És lehet, hogy erre egy nagyon csúnya reakciót fogunk kapni, de akkor is megtettük azt, ami ránk van bízva. És egy másik szituáció, ami nem ennyire éles konfliktus volt, de mégis nagyon határozottan mutat rá Jézus személyiségére, amikor a gazdag ifjú megkérdezi Jézust, hogy mi az üdvösség útja, és egy pár beszédet lefolytatnak, hogy törvények, ez és ez megvan, rendben van, és a gazdag ifjú mondja, hogy minden rendben van, tényleg, ezt is megtartom, és Jézus azt mondja neki, hogy nagyszerű, akkor pénzed van, oszd szét, és kövess engem. És nem áltatja Jézus a gazdag ifjút, nem mondja azt, hogy egy kicsit kéne adakozni is, mert hát tudod, vannak szegények, de a többit azt nyugodtan tartsd meg, és csatlakozz hozzánk. Az a lényeg, hogy te legyél velünk, mert hát fontos vagy az Úrnak. Nem áltatja a gazdag ifjút. Azt mondja neki, hogy ha ez ott van az életedben, akkor nem vagy jó helyzetben. Ez lehet, hogy kicsit keményen hangzik, és nekem is el kellett rajta gondolkodnom, de bizony sokszor a határozottság tiszteletet parancsol. És a tiszteletet követheti egyfajta vonzódás. Nem is beszélve arról, hogy aki tutyi-mutyi, meg azt sem tudja, hogy igazából ki ő, meg mit akar, az hiteltelen az emberek szemében. Aki mindenkinek jót akar, meg tényleg negatív értelemben, most a szónak a negatív értelmében, meg mindenkivel megpróbál jóba lenni, meg az is jó, amit te csinálsz, meg a te vallásod is jó, nagyjából ugyanazt gondoljuk, jó lesz az teljesen hiteltelenné válik az emberek szemében. Merjük tehát vállalni a konfliktusokat akkor is, hogyha úgy tűnik, hogy ezzel esetleg elriaszthatjuk az embereket, de még egyszer hangsúlyozom, nehogy itt félreérthető legyen, nem azzal a céllal, hogy a másikat megbántsuk, kizárólag azzal a céllal, hogy Istenhez közelebb vigyük, de ez talán egyértelmű. És végül az ötödik pont, amit én kiírtam, lehetne folytatni valószínűleg, hogy Jézus elérhető volt, akár éjjel is, mondjuk egy Nikodémus számára, ha úgy alakult, vagy a tanítványok számára, akik álmából ébresztették fel, de emellett kereste a lehetőségeket is a beszélgetésre. Tehát nem azt mondta, hogy fogadóórát tartok délután 4-től 5-ig, hanem bizony megkereste azokat a lehetőségeket, amikor tehet az emberekért. És ebben én úgy érzem, hogy nagyon gyengék vagyunk. Nem gyülekezeti szinten, vagy nem egyházi szinten, úgy unblock kereszténység. Talán, ha megkérdeznek, és nagyon faggatnak Krisztusról, vagy a hitünkről, akkor még úgy, ahogy el is mondjuk, hogy mit csinálunk, bár őszintén nekem még néha az is nehézséget okoz, hogyha megkérdezik, hova megyek, akkor elmondjam, hogy ifjúsági csoport, és ez nekem ezért fontos. Néha talán szégyellem, vagy nem is tudom, mi ennek a pszichológiája. Félek attól, hogy erre mit mond majd a másik. Nem akarom elveszíteni a megbecsülését. Nem is tudom. De ha még ez működik is, az, hogy mi keressük azt, hogy hol tudunk segíteni, vagy hol tudunk egy jó szót mondani, az már aztán végképp nagyon ritka. De Jézus megtette. Elérhető volt, de emellett például a vakon született embert ő maga szólította meg. És nyilván abban a történetben lehet felhozni, hogy abban a történetben a végkifejlet az, hogy Jézus el is mondja, hogy azért történik mindez, hogy az Atya megdicsőjön. De ez nem zárja ki azt, hogy annak az embernek is a javát kereste Jézus. Tehát Jézus kereste azt, hogy hol tud az emberekkel kapcsolatot találni, és közben nyilvánvalóan fogadta azokat, akik pedig beleszerettek volna beszélni. Én úgy vettem észre, az lehet a logikája az egész dolognak, és így talán összefoglalva meg lehet ezt jobban érteni, hogy van egy hármas szintje a nyelvhasználatnak. És itt érünk vissza Jakab apostol tanításához. Ha az ember átmegy a megtérésen, befogadja az életébe Krisztust, akkor egy teljes szemléletváltáson esik át. A nyelv vonatkozásában ez nagyjából azt jelenti, amit már említettem is legalább utalás szintjén, hogy már nem eszköznek tekinti a nyelvet a saját céljai elérésére, hanem Isten szolgálatába akarja állítani az ember a nyelvét. Tudomásul veszi, hogy a nyelv egy nehezen korlátozható testrész, de egy olyan eszköz, amivel Isten tud élni. Ha ez megtörténik, ez az alap, ez már jó, de érezzük, hogy önmagában talán még kevés. Egy második szintje lehet a dolognak az önkontroll. Amikor az ember amennyire lehet, mint mondtam, tökéletesen ezt nem lehet megtenni, a Biblia írja le, ezért merem ilyen bátran kijelenteni. Az önkontroll, amennyire csak lehet, az ember kordában tartja a saját nyelvét. Amikor olyan szituáció van, hogy érzelmileg felfokozott állapotba kerül, akkor nem vág oda. Amikor könnyebb lenne a másikat érveléssel elnyomni, akkor visszafogja magát. Amikor el lehetne intézni egy vitát, egy támadást, egy jól irányzott Achilles sarokponttal, amivel tudjuk, hogy a másikat leszerelhetjük, de az ember visszafogja magát, és azt mondja, hogy ez most nem Istentől van, és ennek most a célja nem az, hogy a másikat közelebb vigyem a megtéréshez, hanem csak meg akarom bántani. Tehát az önkontroll lényege, hogy az ember nem állítja a saját eszköztárába a nyelvet, és nyilván pláne nem minden áron használja fel a saját képességeit a beszédben. És egy harmadik szint lehet, ami nyilván nem biztos, hogy csak az első kettővel működhet együtt, de talán többnyire a legnehezebb, hogy az ember már keresi annak a lehetőségét, hogy hogyan tudná helyesen használni a nyelvét. Nem tudom autentikusan és hitelesen visszaadni, amiben az imaórán is volt szó, de aki ott volt, az tudja, hogy vannak szituációk, amikor érezzük belülről, Piroska néni beszélt erről, hogy a Szentlélektől tudjuk, hogy itt most meg kell szólalni. Nem hallgathatunk, mert most építhetünk a nyelvünkkel. És ez már azért azt gondolom egy harmadik szint, amikor nem csak az önkontrollt gyakoroljuk, hanem már azt keressük és azt látjuk, azt nézzük, hogy hol használhatjuk a nyelvünket mások szolgálatára és az Isten dicsőítésére. Mint gyakorlatilag minden, amit kaptunk Istentől, kezdve itt a saját tulajdonságainktól, adottságainktól, a külső körülményeinktől, mindenen keresztül tényleg, a nyelv is egy olyan eszköz, amit lehet jóra és rosszra is használni. A bűnesettel sok minden megváltozott, az ember nagyon okosan megtalálta, hogyan tudja a nyelvet rosszul használni. És talán sokan nem is látják, hogy rosszul használják a nyelvüket. De megtért keresztényként nekünk az a feladatunk, hogy ne álljunk be a sorba, hanem állítsuk vissza Isten szolgálatába a saját nyelvünket. Ez nagyon nehéz, lehetetlen gyakorlatilag, de Isten valamiért mégis ezt kéri tőlünk. Nagyon könnyű a nyelvvel élni és visszaélni is. Tényleg egy-egy jó szó ilyenkor karácsony környékén, hogy egy kis adventi üzenet is legyen a dolognak a végén. Ilyenkor advent környékén egy-egy jó szó talán kevésbé ritka. És ez jó. Legalább ilyenkor. Lehet, hogy van, akinek könnyebb egy-egy ajándékcsomagot összerakni, vagy egy csokit bedobni a gyűjtődobozokba, de azért ilyenkor több jó szó is elhangzik, és ez így van rendjén. Ugyanakkor valahogy így kellene működni ennek mindig, és nem csak azért, mert advent van, hanem azért, mert minket Krisztus tanít erre. És ha jól csináljuk a kereszténységet, ilyen nagyon csúnyán fogalmazva, tehát ha tényleg napi kapcsolatban vagyunk Jézussal, akkor ez jön magától. Akkor nem kell azon görcsölni, hogy hú, ma már eltelt 20 perc, már itt sétálok, legalább 10 emberrel találkoztam, és még egyiknek sem mondtam egy jó szót, de valamit rosszul csinálok, hanem sokkal természetesebben meg fogjuk látni azokat a lehetőségeket, amikor Isten és a Szentlélek azt fogja sugallni, hogy ez most a te időd és a nyelved ideje. Használjuk a beszédünket, folytsuk el annak az önző vágyait, és merjük bátran Isten szolgálatába állítani, mert óriási lehetőség. Jóra is, rosszra is, ezt ne felejtsük el. És én most szeretném megköszönni imádságban a nyelvet, mert önmagában egy nagy lehetőség, és aztán fogunk énekelni, ha jól tudom. Köszönöm neked, mennyi édesatyám, amit tényleg nem tudok elégszer hangsúlyozni, hogy tudunk beszélni, hogy ki tudjuk magunkat fejezni. Ez egy óriási lehetőség arra, hogy dicsérjünk téged, hogy megszólítsunk téged, hogy tartsuk veled a kapcsolatot, kifejezzük azt, hogy mennyire tisztelünk, becsülünk, szeretünk és imádunk téged. És egy nagyon jó lehetőség arra is, amire elhívtál, hogy az embereknek átadjuk azt, hogy értékesek, megmutassuk azt, hogy fontosak neked. És talán nem túl gyakori ma, vagy egy kicsit olyan furcsa, amikor valaki jót mond a másiknak, vagy a másikról. Lehet, hogy többen azt feltételezik ilyenkor, hogy biztos akarunk valamit a háta mögött. De Uram, mégis adj nekünk bátorságot, hogy merjünk jót mondani egymásról. Merjük használni a nyelvünket arra, amire te teremtetted. Tudom, hogy ez nem könnyű, én is tapasztalom, hogy sokkal egyszerűbb lenne arra használni, amire az embernek talán alapvetően óemberi természetéből ingerenciája van. Megbántani másokat, leigázni, eltiporni őket, hogy magasabban érezhessük önmagunkat. De mégis kérlek, hogy tudjuk kontrollálni is a saját beszédünket. Imádkozom azért, Uram, hogy adj nekünk nagyon bölcs és késedelmes nyelvet, hogy előbb hallgassunk, és tudjunk gondolkodni, mielőtt bármit mondunk. És hogyha gondolkodunk, akkor hiszem, hogy a te szent lelked formálja a mi gondolatainkat, hogy csak olyan szavak hagyják el a szánkat, amik neked kedvesek. Kérlek téged, hogy ez legyen így, taníts ebben bennünket egyénileg, és vezess tovább, kérlek, a gondolatainkat, mert nagyon-nagyon mélyre lehet menni ebben a témában, amire most itt nem volt sem idő, sem lehetőség, de kérlek, hogy merjünk tovább gondolkodni erről, és tudjunk fejlődni a beszédünk, a nyelvünk használatában. Amen.